Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Méhes Dávid vagyok, és ma a 94 éves korában elhunyt Bálint Ákos kivételes ügyvédi életútjáról beszélgetek egyik legmélyebb ismerőjével, Réti Lászlóval, a Budapesti Ügyvédi Kamara 2006 és 18 közötti elnökével. Akkor kezdjünk is bele!
Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a normaszöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
A kamarának van egy Bálint Ákos díja. Ki volt Bálint Ákos, és mi a díj üzenete az ügyvédeknek?
Nem tudom, mi a díj üzenete, mert a díjat nem tudom, ki alapította. Gondolom, hogy a kamara elnöksége alapszabály szerint. De ha az az üzenete, amit én adnék neki, ha én lennék az alapító, akkor azt el tudnám mondani. Bálint Ákos most talán már 100 éves lenne az idén. Azt gondolom, hogy Bálint Ákos egy tömegjelenség lehetett a II. Világháború előtt. Itt gondolok egyrészt arra az ügyvédi karakterre, arra az ügyvéd attitűdre, vagy arra az ügyvéd típusra, amit ő megszemélyesített. Az ügyfelekhöz, a joghoz, a kultúrához és a kamarához való viszonynak egy nagyszerű harmóniájára gondolok. Tehát ő egy ízig-vérig kitűnő ügyvéd volt, apja is ügyvéd volt, a gyermeke is ügyvéd, Bálint Szilvia kollégánk. A másik szempont, a másik tipikusság oka az ő zsidósága volt, Ákos zsidó volt, mégpedig hangsúlyozott a magyar zsidó. Az édesapja Szilágyi Sángi volt, és mint a vidéki és a két világháború közötti zsidóság nagy része, a magyar nyelvbe, a magyar kultúrába, a magyar történelembe és a magyar hazába szerelmes ember volt. És ezek az emberek, több ilyet is ismertem, Ákos is ilyen volt, és az édesapja is ilyen lehetett. Például rettentő tragédiaként érték meg a trianoni békét, mert az a szülőföldjüket egy másik országhoz csatolta, és annak a nagyszerű birodalomnak a trendjeit és jövőjét megtörte, amit egyrészt jelentett az osztrák-magyar monarchia, tehát egy regionális középhatalom, és másrészt, amit jelentett a magyar birodalom a maga 48-as, 67-es szabadelvű hagyományaival. Ez a generáció, amiben Ákos már a háború után született, nem tudta elfelejteni az előző korszakokat, amely a magyar polgárosodásnak, modernizációnak, polgári házasságnak, a kötelező közoktatásnak, az analfabetizmus felszámolásának, a zsidók emancipációjának, hogyha már zsidókról beszélünk, volt a korszaka.
Hogyan ismerkedtél meg Bálint Ákossal?
Ügyvédjelölt korom óta, tehát a 80-as évek eleje óta láttam őt mindig, egy görnyed hátú, kis kopasz ember, rendkívül fürge, hagyományos ügyvédi táskával föl alá száguldozott a különböző irodák között, a bíróságokon, földhivatalba, tehát ő, hogy úgy mondjam, hozzátartozott az utcaképhez.
És ő milyen ügyvédi praxist vitt?
Feltételezem, hogy semmire nem mondott nemet, ami vállalható ügy volt a számára, vagy ahol az ügyfél fontos volt számára, de nekem az volt a benyomásom, hogy döntően polgári ügyportfólióval lehetett.
Hogyan lehetett megtudni, hogy nagyszerű verseket ír?
Nagyon egyszerű, valamikor 2012-ben, 3-ban, nem tudom, a kamara akkori fegyelmi főmegbízottja, Probstner Ilona jelent meg nálam, én akkoriban a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke voltam, és a kamara irodámban megjelent, és azt mondta, hogy Ákos 90 éves, és tudjuk-e, hogy Ákos verseket írt? Hát mondtam, hogy nem tudjuk. Hogy ezt a kamara adja ki. Én megmondom őszintén, kicsit gyanakvó voltam abban a kérdésben, hogy milyen minőségű versek lehetnek, és akkor megkértem valakit, hogy diplomatikusan kérje el Ákostól a verseit, és akkor megkaptam csomó verset, és azt láttam, hogy egyike másik a kimagasló, de alapvetően a korai 40-es évek nagy generációinak a színvonalán lévő kitűnő versek. Lehet, hogy van egy-két kecskerágó blímekkel megtűzlelt vers is, de azt láttam, hogy ez egy jó színvonalú költészet.
Gyakorlatilag az ügyvédi kamara kiadója ezeknek a verseknek.
A verses kötetnek akkor az ügyvédi kamara volt a kiadója, és ezt ajándékozással is felhasználtuk, tehát adtunk a többi ügyvédi kamarának is. Ákos ugyanis nagyon népszerű volt, mert régen az ügyvédek lapjának ő volt a szerkesztője, a Magyar Ügyvédi Kamara lapjának ő volt a szerkesztője, és abban remek jogesetek, nagyon tömör leírások, nagyon magas szakmai színvonalú jogi tartalmak voltak, amik nagyon segítették, hasznosan segítették a gyakorlati napi ügyvédi munkát. Tehát Ákosnak nagyon jó volt a híre emiatt.
Olvastam a könyveknek az előszavában, hogy voltak könyvbemutatók is. Ezek hogyan zajlottak? Ti együtt jártatok könyvbemutatóra?
Nyilvánvalóan egy ilyen könyvkiadás, egy ilyen együttműködés létrehoz egyfajta barátságot, de mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, visszalépek egyel. Jött egy izraeli delegáció, pontosabban zsidó ügyvédekből és izraeliekből álló delegáció, nyugdíjasok zömmel, akik Remember Budapest elnevezéssel akartak egy konferenciát tartani. Ők járták Európát, ez egy baráti társaság lehetett. Adtak egy keretet ezeknek a társas utazásoknak, és mondták, hogy szeretnének a Budapest ügyvédi kamarába is bejönni, mert nyilván voltak ott izraeli magyarok, akik ügyvédek voltak, és tudták, hogy a kamarában sok zsidó volt, csak megjegyzem, hogy 44 március több mint a 60, talán 65 vagy 67% volt zsidó, tehát a Budapesten az ügyvédi kamara volt az az ernyő vagy puffer szervezet, amely a zsidókat befogadta vagy megtartotta pénzkeresni, de erről nyilván lesz majd később kérdés. A lényeg az, hogy érkezik ez a csapat, és én pedig elnöki periódusom kezdete óta minden héten vagy minden két hétben fölkértem az irattárból, az alapítástól kezdve egy-egy évfolyam elnökségi, akkor másként hívták, és közgyűlési jegyzőkönyve vagy miniszteri jelentést, hogy megtanuljam, hogy hogyan is működött a kamara. Úgyhogy én már túl voltam az 1919 utáni kezdő Horthy korszaknak a korszakán, és akkor is azt láttam, hogy a kamara nemhogy nem diszkriminált, hanem befogadó volt a zsidókkal kapcsolatosan, ami valószínűleg az akkori igazságügyi kormányzatoknak az erős nyomására és támogatására is történt. Tudni, nem akarták valószínűleg munkanélkülivé tenni a máshonnan kiszorított, vagy részben kiszoruló zsidóságot a 20-as évek végén, és ez folytatódott később is. Tehát bevittem erre a konferenciára, ahol ez a Remember Budapest nevű társasutazásnak a tagjai voltak, és azt hiszem angol nyelven ment, nem tudom már, és kitettem a jegyzőkönyveket, amelyek az 1941 és 44 közötti ülésekről szóltak, és amik azt mutatták, hogy a kamara elnöksége nem tűzte ki a zászlót, hogy takarodjon az antiszemita kormány a fenébe, mondjuk 42-ben ilyen jelszót nem adta ki, de láthatóan nagy bátorsággal elsumákoltak dolgokat, és természetesen az elnökségben többségben voltak az antiszemiták. Tehát ez nem kérdés. De a hangadók, és akik vitték az irányokat, és diktálták az irányokat rettentő ügyesen, ezt mindig kitriblizték gyakorlatilag a német megszállásig. És ebből felolvastam részleteket. Na jó, elmegy a konferencia, látogatói csoport, nagyon örültek, kapok szék levelet, és egyszer csak érkezik Izraelből egy levél a Yad Vashem intézettől, hogy hát szeretne valaki idejönni, és megnézni azokat a jegyzőkönyveket. És nekem édesapám azt mondta, hogy ha egy szervezetben vagy, és nem tudod, mit csinálj, akkor keresd meg a három legöregebb zsidót, biztos megtalálod őket, hívd be a szobádba, és kérdezd meg tőlük, hogy mit csinálj. Úgyhogy én szóltam a főtitkárnak, lehet, hogy ez politikailag nem nagyon korrekt hozzáállás, szóltam a főtitkárnak, hogy te magad is zsidó vagy, keresd már össze nekem, ki a korban legöregebb, a taglistában legöregebb két másik zsidó, és hívd be azt, hogy de Laciám, mit akarsz csinálni? Mondott, tanácsot akarok kérni, drága Andriskám, hozd be! Andriska behozta, és az egyik Ákos volt. És elmondtam nekik, hogy mi van. A három legöregebb zsidó egységesen azt mondta, oda ne adjál nekik semmit. De mondom, hát itt a megkeresés, drága barátaim, hát mitől tartotok? Hát csupa is szép jó dolog van benne, amire büszkék lehetek. Ezeknek a jüngliknek te ne adjál oda semmit, mondta az egyik. A másik, aki az Ákos volt, azt mondta, aki idejön, az nem azért fog idejönni, hogy ne találjon valamit. És akármennyire is tisztességesen viselkedett a kamara, fog találni valamit, mert sok szemét ember is volt a kamarába. És ha talál valamit és megírja, abból nekünk lesz itt bajunk. Ez, hogy mondjam, nem volt egy kifejezetten hivatalszerű attitűd, de azt gondoltam, hogy hallgatok rájuk, de mondják meg, hogy mit csináljak. Mire azt mondták egyöntetően, hogy ne válaszolja a levélre. Mondtam, de hát akkor majd küldenek egy másik levelet. Azt mondja, semmi baj, akkor megint leülünk és tanácskozunk. Tehát ez, mint a zsidó viccekben tényleg úgy működött kulturálisan, és rettentően élvezetes volt számomra, a tanács egyébként jó volt, mert a beszélgetésben még az is elhangzott, hogy hát mondjuk azt, hogy beázott a pince, és az irattár sajnos nem tanulmányozható, mire a másik öreg kollega azt mondta, hogy ilyet nem mondjunk, mert biztos van beépített emberük itt nálunk, és rögtön tudják, hogy nem igaz. A harmadik azt mondta, azért sem mondjuk, mert akkor pénzt fognak küldeni a restaurátorság, és meg kell köszönni, és ide kell hívni őket, és akkor meg mit mondunk. Na szóval így jutottunk el oda, hogy ne válaszoljunk. És így is volt, nem válaszoltunk, és 4 év múlva jött csak a következő levél, de akkor már 3 másik embert kellett összehívnom sajnos, pontosabban 2 másikat kellett összehívnom. Na, szóval Ákossal ilyen kalandjaim voltak, hogy rászoktam, hogy a hihetetlen bölcsessége, tisztessége által diktált tanácsokat kérjem, és általában meg is fogadjam. Úgyhogy a könyvek elé először írnom már nem okozott nehézséget, mert ismertem őt is, ismertem az embert, és volt véleményem.
Ő írta a Sziget a mérgezett tengerben című könyvet, ezt is az ügyvédi kamara adta ki, és 44-ben ugye letartóztatták és elvitték Kistarcsára, ott volt fogságban 6 hónapon keresztül, és gyakorlatilag ennek a történetét írja le. De az előbb említetted, hogy az ügyvédi kamarának is jelentős szerepe volt 44-ben a zsidó ügyvédek, mondhatom úgy, hogy megmentésében. Maga a cím is, meg a történet is nekem legalábbis nagyon hasonló a kamara akkori működéséhez.
Kezdjük onnan, hogy megjelent ez a könyv. Ez azért jelent meg, mert a Ákos verses kötetéből Győr megyében író-olvasó találkozót terveztek. Annyira tetszett nekik az Ákosnak a verses kötete, hogy valaki verseket szavalt, és ott a kamarába összehívták az embereket, és akkor megyünk Győr felé, én vittem autóval, és mondom, hogy ezt megnézem, hogy mi lesz az író-olvasó találkozó. Hát még nem értük el Tatabányát, és kérdezem, te Ákos, figyelj, hogy volt itt 44-ben, hogy úsztátok meg? Mire azt mondja, szívesen elmesélem, mert ennek happy end lett a vége. Ez egy happy end volt. Hát mondom, Ákos, ne arra, hogy azért ez még egy zsidó ember szájából 44 happy end, ezt, hogyha egy kicsit bővebben kifejtenéd. És akkor elmesélte ezt a történetet, ami a Schindler listája című film magyar változata is lehetne akár. Ezt filmre kellene venni, ami történt, és amit én az Ákos előadásában hallottam, és amit kértem, hogy írjon aztán később meg. Erről a bizonyos internálásról, ami 44. március 19-ig, tehát a német megszállás után pár nappal bekövetkezett. Na most az, hogy a kamara megmentette a zsidókat, vagy nem, erre azt kell mondanom, hogy biztos, hogy nem, mert a kamara nem mentett meg senkit. A kamara egyszerűen igyekezett tisztességesen viselkedni, de nem is azt mondanám, hogy a kamara, mert nem mondhatom ezt mindegyik elnök helyettese vagy főtitkára például, a vészkorszakból az elnökök voltak kimagaslóak. És az elnököknek a moralitása, szakmaisága és kormányzati kapcsolatrendszere volt akkoriban elég erős ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni. Miről van szó? Az első zsidó törvény az nem faji alapon volt Magyarországon, hanem vallási alapon, tehát aki átkeresztelkedett, az a kimenekülhetett volna a faji törvények alól. De voltak nagyon vagány, ha így mondanám, ökös magyar gyerekek a zsidók között, ugye, akik nem, ők ezt nem tartották tisztességesnek vagy megfelelnek. Őnekik a törvény erre az esetre egy tisztségvesztést írt elő. Akkor egy külön ülésen búcsúzott el a törvény által a tisztségükből kivetett zsidó vallású kollégáktól a kamara akkori választmánya vagy elnöksége, és ennek a jegyzőkönyve megvan a Budapest Ügyvédi Kamarába. Ez egy kitüntetéssel fölérő távozás volt. Mindenki felszólalt, méltatta a távozó tisztségből távozó kollégáknak az érdemeit, a kollégák felszólaltak, és ami a legérdekesebb, hogy felszólal a Műne, a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egylete képviselője, amely egy nyíltan antiszemita programmal indult, hogy szorítsuk ki a zsidókat, mert túlreprezentáltak az ügyvédségből. És a Műne felszólalója is azt mondja, hogy köszönettel tartozik a távozó tisztségviselőknél, és emberileg a legnagyobb tiszteletéről biztosítja őket, és mindenképpen azt mondja, hogy ez számukra politikai kérdés, és semmiképpen sem az ő személyük ellen irányul. Hát mondhattam, köszönjük szépen, hogy ezt mondta, de minden esetre egyhangulag fogadták el az ezzel kapcsolatos köszönő levelet, tehát a nevezzük így, hogy az előnyilasok vagy az antiszemiták is megszavazták. Mondom, hát ez nem jelenti azt, hogy megmentettek volna bárkit, mert senkit nem mentettek meg. De maguk a törvények nem írtak elő a zsidóság számára tagságvesztést. Tehát sem az első, sem a második zsidó törvény nem írt elő, és az országos arányszámokon felüli túlreprezentáltsági tilalmat sem írt elő. Erre Ákos hívta föl a figyelmet, hogy ezek úgy voltak direkt megírva az akkori igazságügyi minisztérium által, hogy azok a zsidók, akik elveszítik a közigazgatásban jogászok, és elveszítik az állásokat itt, meg ott, meg amott, azokat fölfogja egy puffer, de ez nem a kamara érdeme volt, ez az akkori igazságügyi minisztériumnak volt a gondoskodó érdeme, nem akartak szociális problémát, hogy hát akkor meg tudnak élni, és a kapcsolataik révén ügyvédkedni tudnak. Tehát a zsidóságnak az arányszáma 1944-ig a német megszállásig nem változott. A zsidótlanítást már a megszállás alatt az elmozdított törvényes kamarai vezetés távollétében, tehát Vitéz Köves Béla nem volt ezeken jelen, Vitéz Köves Béla bujkált Budapesten, vagy valahol az elnök, és az akkori főtitkár tiltakozásával, az nem elvi tiltakozás volt, hanem azt mondta, hogy össze fog omlani a kamara költségvetése, hogyha 2000 ember kizárnak. Tehát őnek ez volt az indoka, hogy ez csak egy ürügy volt, hogy ezt mondhassa, hogy ne tegyük, de nem tudott mit csinálni, mert az a kormányrendelet, ami ezt behozta, az ezt kötelezővé tette. Tehát azt tudom mondani, hogy a magyar alkotmányos rend, amely próbálta megőrizni a maga becsületét, hiába persze, mert ez nem mentette meg a magyar alkotmányosságot, az akkori magyar alkotmányosságot sem, a megszállás tényesen mentesítette őket bizonyos felelősség alól. Úgy működött, hogy a kamarai önkormányzat törvényesen a zsidók eltávolítására hangsúlyozó, törvényesen a megválasztott legitim képviselők útján önkormányzatiságában nem tett lépéseket. A magyar parlament, amely akkor korlátozva volt szuverenitásában nem, tehát kormányrendelet, és a kormányzó soha nem írt alá ilyesmit. Soha. Ez egy üzenet akart lenni, gondolom én, a magyarsághoz alapvetően és tömegeibe, érzelmi alapon is lojális zsidóság felé, hogy egyszer ez az egész véget ér, és akkor talán folytatható lesz az élet. Hát nem így történt sajnos. Mert a közigazgatásnak bizonyos része brutálisan túllihegve, hogy a zsidó deportálásba eljátszott a istelen szerepét, különösen vidéken.
Hallottam egy olyan történetet, hogy az ügyvédi kamarában a zsidó származású ügyvédi listáját keresték, azt nem adta ki a kamara, és van egy íróasztal, szerintem a főtitkári szobában, ami ennek a nyomait még magán hordozza.
A törvény azt írta elő a kamara számára, valamelyik zsidó törvény, gondolom a második vagy a harmadik, hogy össze kell állítani a zsidó ügyvédek listáját. Ezt az akkori elnök meg is csinálta. És annak viszont láttam a jegyzőkönyvi nyomát, hogy az akkori, nevezzük így elnökség, tehát a prezidiumnak megfelelő szervezet, az elnöktől kérte, hogy adja ki nekik a zsidó ügyvédek listáját. És erre az elnök valami olyasmit mondott, hogy hát a törvény azt előírja, hogy összeállítsuk, de azt, hogy én ezt közé tegyem, vagy nektek odaadjam, hát ezt ugye nem írja elő, tehát nem adhatom oda, mert tudjátok, hogy milyen beszarjak ezek a magyar bírók, még a végén valami zsidó beperel bennünket, és akkor megállapítják, hogy a kamara törvénytelenül járt el. Na, ezt a jobboldali radikálisok is elfogadták, hogy tényleg a magyar bírák azok olyanok, hogy még képesek, és ezt. Tehát gyakorlatilag Köves Béla kidumálta magát. És azt viszont, hát nem tudom, hogy Czinner Tibor mesélte-e, vagy valaki más, hogy akkor Vitéz Köves Béla elnök beballagott az igazságügyminiszterhez, akit Radocsai Lászlónak hívtak, és azt mondta, hogy hát kedves miniszter úr, tisztelt miniszter úr, kedves öcsém, itt szorongattak engem ezek a nyilasok, hogy adjam ki nekik a listát. És akkor azt mondta neki, hogy hát Béla bátyám, hol tartod ezt a listát? Hát az elnöki szobában, a fiókban. Hát azt mondja, nézd, fiókom nekem is van. Úgyhogy született egy határozat, ahol a választmány azt mondta, hogy küldje föl a minisztériumnak az elnök a listát, mert mi a minisztériumra jellemző, be se kérte a listát, hogy ezt végrehajtotta a kamara, küldje föl a listát, és azt gondolták, hogy majd ők akkor a minisztériumból keresztül valahogy kihozzák maguknak. Hát a listát feltételezésem szerint az elnök személyesen vihette át, személyesen adta a miniszter kezébe, és a miniszter ezt elzárta. Bárándi Péter minisztersége alapján egy történészi kutatás megtalálta a listát. Tehát Radocsai László miniszter eldugta a listát, nehogy véletlenül ezek a nyíltan antiszemiták ki tudják vinni. De hozzáteszem, hogy ez a gyakorlatban, ez így történetként nagyon szép, és a gyakorlatban nem így volt. Mert a Münének már a 30-as évek végén volt, a Müne évkönyvében felsorolják a zsidó ügyvédeket, és bojkotra szólítanak fel. Tehát igazából a Münének nem volt szüksége erre a listára, mert ők a maguk listáit már sokkal régebben megcsinálták, és Bálint Ákosra hivatkozom, mert róla is beszélnünk kéne egy kicsit, hogy ő tudta azt, hogy ezt a listát a Müne már a gestápónak átadta, míg a megszállás előtt. Ezt szívesen elmesélem, ezt a történetet. Tehát eljön 1944. május 19-e, Bálint Ákos György az egyetemen ül, hazamegy, És egy-két nap múlva azt hiszem, hogy a Népszínház utcai lakásban laktak már akkor is, megjelenik egy német valami egyenruhás ember, valószínűleg gestápos volt, egy magyar budapesti rendőr kíséretében, aki, hogy Ákost idézem, látványosan utálkozva és unatkozva asszisztált az eseményhez. Ákost és az édesapját elvitték a Rökszilárd utcába, ami egy zsidó tulajdoni infrastruktúra volt, és ott gyakorlatilag az egy ilyen begyűjtő központként szerepelt, és azt mondta Ákos, hogy akkor bevitték őt egy kedélyes, kövérkés német őrnagyhoz, aki egy ilyen jóindulatú tömeggyilkos volt. Ezt nem értettem még akkor ezt a megjegyzést, azt hittem, hogy ezt csak mondja. Úgy tűnik, hogy meghallgattak mindenkit, akit bevittek, és akkor Ákos kérdezte, hogy hát mi miért vagyunk itt, és akkor azt mondta neki ez az ember, akiről később kiderült, hogy egy Wislicenyi nevezetű őrnagy volt, akit aztán Pozsonyba akasztottak föl, és korábban Eichmannnak a görögországi zsidók deportálásában való közreműködését tette hatékonyá, gyorsá és görülékenyé, tehát már túl volt rengeteg auschwitzi transporton. Ez a kövérkés Wislicenyi nevezetű őrnagy azt mondta, hogy önök túszok lesznek. Mire Ákos azt mondta ennek a német őrnagynak, hogy hát ez jogellenesnek tűnik, mert hogy mi szövetségesek vagyunk, és a hadi jog az csak az ellenséges megszállt területeken engedélyezi túszok szedését, tehát minket önök nem ejthetnek túszol, hiszen mi az önök szövetségesei vagyunk, mondta Ákos 19 évesen az őrnagynak. Erre Wislicenyi állítólag Ákos szerint elmosolyodott, és azt mondta neki, hogy fiatalember, hallgasson rám, sokkal jobban jár, ha most bemegy az internáló táborba. Ákos azt mondta, hogy neki köszönhetem az életemet. Elhittem neki, hogy tényleg jobban járok. De megkérdezte az Ákos tőle, hogy miért pont minket választotta ki. Mire ő azt mondta, wir haben diese Liste von der Mühne bekommen. Tehát a Mühnétől, a magyar ügyvédektől kapták meg a listát, és a listán olyan ügyvédek voltak, akik befolyásos ügyvédek voltak, és gazdag gyárosokhoz, grófokhoz, hercegekhez, királyokhoz, mit tudom én, kikhez kapcsolódtak, akiket valóban túszként akartak tartani, arra az esetre, hogyha valami atrocitás történik, vagy inkább az ügyfeleik felé volt egy üzenet, hogy az ügyvédeitek itt vannak náluk. És akkor őket kivitték Kistarcsára, és hát akkor innentől kezdve már a sziget a mérgezett tengerbennek a kistarcsai része következik.
Ott egy szigeten voltak, ami egy biztonságos közeg volt az ottani parancsnoknak köszönhetően.
Szintén egy vitéz volt, tehát azért ne használjuk a vitéz szót citok szóként, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan ezt valódi érdemekért és valódi jellembeli pozitív tulajdonságért kaphatták annak idején a kormányzótól. Tehát Vasdénye Istvánnak hívták, ő egy rendőr, alezredes vagy ezredes volt, aki az eredetileg magyar-német koprodukcióban összedobott internáló tábornak volt a magyar parancsnoka. A kapuőrséget és az őrséget a gestápó adta, és a személyzet nagy részét pedig a magyar rendőrség. És ez az ember, ismételten Bálint Ákos idézet következik, úgyhogy a szabályzatot mindig betartotta, rendkívül emberséges és élhető körülményeket teremtett számunkra. Egyetlen egy esetben láttam, mondta ő, a szabályzat megszegését, csomagbontás volt, és volt egy zsidó kollega, aki ortodox zsidó volt. És ott az őrség kibontotta, és az ételéhez, amit összetapogatták, és ő megtagadta az átvételt, mert azt mondta, hogy innentől kezdve ez már nem kóser kaja, mert itten a golyók összetapogatták. Úgyhogy mikor legközelebb jött a csomag, akkor azt mondták a parancsnok jelent, hogy bontsa ki ő, és azt mondta, hogy nem bontja ki. Ragaszkodik hozzá, hogy ellenőrzés nélkül jön be a csomag, és azt mondja az Ákos, hogy ez volt az egyetlen egy eset, amikor megszegte a szabályzatot a parancsnok, mert azt mondta, hogy jó, adják át neki bontatlanul. Aztán valahogy kijárta ez a Vasdényei, hogy a gestápo őrséget lecseréljék. Tehát akkor onnantól kezdve ezek, hogy sorakozó emberszámolás, meg minden ilyen csuklóztatás, meg mindenféle egyéb nem volt. De azt mondja Ákos, hogy ő ugyan nem írta meg a könyvébe, mert minek írja meg azt, ami rossz volt, mert a jót kell bemutatni, mert még jöhetnek krízishelyzetek, és arra kell mutatni példát, hogy a krízishelyzetben hogyan lehet öngyilkossággal nem járó jó cselekedeteket elvégezni és tisztességesen viselkedni. Tehát azt mondja, természetesen volt a személyzetben, az őrszemélyzetben, aki gúnyolódott, aki piszkoskodott, aki gyalázkodott, volt tiszthelyettes vagy tiszthelyettesek. De a parancsnok az nem ilyen volt. És akkor hát, hogy a sztorinak a lényegét összefoglaljam, elment a gestápo őrség, és egy csütörtöki, vagy tehát egy hétköznapi napon megjelenik az SS, lefegyverzik a magyar kapuőrséget, bemennek, Vasdényeit kiállítják, Eichmann személyesen jött, és azt mondta Ákos, hogy hát Wislicenyi után szerencséje volt megismerni a főnököt is, és 3 méterre állt tőle. Tehát Ekman test közelben látta, és hát miután németül hát nyilván anyanyelvi szinten beszélt, tökéletesen értette a beszélgetést is. Ekman hozott egy talán 1000 fős listát, hogy az internáló táborból nem csak az ügyvédek közül, hanem mindenki közül ezeket akarja elvinni. És hát a Vasdényéjét okoskodott, mire Eichmann elővette a Stukkerét, és azt mondta, hogy itt fogom magát most fejbe lőni. És akkor kivezettette Vasdényéjét, ezt az 1000 embert felsorakoztatták, és levitték a vasútállomásra, és elindultak észak felé. Hát nyilván akkor ők még nem tudták, hogy Auschwitz fele mennek. És akkor, amint a németek elmentek, vagy hát nem a németek, nevezzük, az SS elment, akkor Vasdényei ráugrott a telefonra, fölhívta a Horthy titkárságát, és a Horthy titkárság igen jó viszonyt tartott fönn a MÁV-val, mert ugye a kis Horthy volt, Horthy István volt korábban a MÁV-nak a vezérigazgatója, tehát ott mindenütt a Horthy István barátai ültek, és letelefonáltak a MÁV-hoz, úgyhogy Salgó Tarjánnál a vonat megállt. A mozdonyt lekapcsolták, és egy visszairányuló mozdony visszahozta őket kis tartsára, és este kinyílik a internál tábor kapuja, és a délben elvitt zsidók visszajönnek. Volt nagy öröm. Hát ez Vasdényei érdeme volt, ugye? Nem az ügyvédi kamara érdeme volt, hozzáteszem. És hát aztán később, második alkalommal, pár hét elteltével megismétlődik ez az eset, csak vasárnap. Amikor Vasdényei nem volt ott, és akkor ugyanezeket az embereket összetették, elvitték, és soha nem jöttek vissza. Ákos azt mesélte, hogy hát azt nem állíthatja, hogy szanatórium volt, bár mondott ilyeneket is, mert azért mindenkibe benne volt a bizonytalanság, hogy mi lesz velünk. És hát nyilván jöttek be a hírek, hogy bevagonírozások vidéken, hát az erdély zsidóságnak az internáló táborba szállítása is már egy háborús bűncselekmény színvonalát elért. Nem is csoda, hogy a magyar csendőrség, amelyik ezt végrehajtotta, a helyi parancsnokok, akik ezt végrehajtották, azok írták a leveleket, hogy ezt vagy hagyjuk abba, vagy engedjük ki őket, vagy szállítsák már el őket, mert egyszerűen embertelenek a körülmények, tehát a megvalósítása a deportálások előkészítésének különösen vidéken, hát hogy is mondjam, nem voltak humanitárius módon sem, még az akkori mércékkel sem elfogadhatóak. És amikor a Lakatos kormány kerül hatalomra, és a kormányzó átmenetileg visszaszervez egy bizonyos fokú hatalmat, akkor ugye egy pillanat alatt feloszlatják ezeket a táborokat, és akkor Vasdényei, azt hiszem, hogy Ákos így mondta, hogy felajánlotta, hogy aki nem biztonságos módon menne haza, azt hazaviszik rendőrségi, vagy nem tudom milyen terrautókkal. És nem tudom, hogy ez megtörtént-e, vagy kik, de Ákos hazament maga, és aztán mesélte, hogy már a felszabadulás után a számukra ez nyilvánvalóan egyértelműen csak ezzel a szóval nevezhető ez az esemény, tehát nem az orosz megszállásnak nevezem ezt, hanem a zsidók felszabadulása után megjelent náluk látogatóba Vasdényei, és kíváncsi volt, hogy hogy élnek, mi van velük, és nem volt tovább. A lényeg az, hogy az olvasóíró találkozó lezajlott, hazafele Ákos terülén Győrtől Budapestig legyontattam, és mondtam, hogy legyen szíves, kaparja össze azt, ami otthon van. És akkor Ákos két nap volt bejön a kamarába, és mondja, hogy képzeld, megtaláltam a listát, hogy kik voltak ott. Nem mondom, mutasd a neveket. És egy-két név nekem még ismerős volt jelölt koromban, még akkor is volt közöttük aktív, és mondom, hogy hát akkor trappoljunk le az irattárba, ügyvédi irattárba, mindenkinek itt van a dossziéja. Hát nézzük meg ezeknek a személyi anyagát. És nézzük meg, mi történt velük a háború után. Na hát ez meg a második kötet volt, amit Ákos nem írt meg soha. Hányan vándoroltak ki Izraelbe, hányat vitt el az ávó, hány ment recskre közülük, hány ment börtönbe, mindenkitől elvették a vagyonát, tehát gyakorlatilag, szociológiailag, gazdaságilag, ha jogilag nem is, ugyanaz történt velük, amit elkezdtek más országokban, és amit 44-ben intenzíven csináltak velük, csak más formában. A többséggel ez volt. Volt pár, aki nagy karriert futott be, de alapvetően nem lehet azt mondani, hogy bárki jóvátételt vagy immunitást kapott volna a kistarcsai internátságért.
Ebben a könyvben is írja, hogy bizonyos barátaival, akikkel ott barátságokat kötött, egy ideig tartotta a kapcsolatot, meg volt egy szerelme is, akivel utána felvették a kapcsolatot, és azt írta a könyvben, hogy most már 15 vagy 17 éve nem hallott róla semmit. De előtte azért 10 évenként mindig beszéltek. Sajnálom, hogy akkor a második kötetet nem írta meg.
Majd megírja más, azt gondolom. Tehát a kamarának egy csodálatos irattára maradt. Azt gondolom, hogy az új helyén most már átkerült a kamara, nem egészen megfelelő tárolást nyújtó pincéből átvette a budapesti történeti levéltár, ahol értő emberek tudják Bálint Ákos kutató munkáját folytatni, és az ő szakirodalmi vagy irodalmi tevékenységét folytatni e tekintetben.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Thank you.